Capuçon, a karmester Andris Nelsons. Felvétel a Schönbrunni kastély kertjéből, ma 20 óra 11 perckor, a Bartók Rádióban. Szombat este kerül sor a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntő megmérettetésére. Az elő- és középdöntők friss híreivel, beszámolókkal és kulisszatitkokkal várjuk Önöket hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánok utolsó fél órájában. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Szombaton 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Musica sacra. Egyházzene.
Jó estét kívánok, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. A páros évek nyarán rendezik meg Kolozsvárot a Magyar Egyházzenei Biennálét. Kik jönnek ilyenkor össze? És milyen szerepe van ennek az eseménynek a magyar egyházzenei életben? Ennek járunk ma utána, tartsanak velem! A 19. századi ceciliánus mozgalomtól kezdve az egyházzenei életet egyfajta szent amatőrizmus lengte be. A szélesebb rétegek éneklésbe való bevonása jegyében mind nagyobb igény mutatkozott a rövid és könnyű kórus művekre, az egyszólamú énekekre és a populáris egyházi zenére. A művészi egyházzenét komponáló szerzők pedig fokozatosan kiszorultak a templomi együttesek repertoárjából, de a hivatásos együttesek koncerttermi eseményein sem leltek igazán otthonra. Adódik a kérdés, van helye a kortárs műzenének a templomban? Vannak olyan együttesek, akiknek a tudása elegendő ezeknek a műveknek az előadásához? Vannak olyan modern művek, amelyek egyszerre felelnek meg a művészi kifejezés és a liturgikus szolgálat szempontjainak? A Magyar Egyházzenei Biennálé szervezői vallják, hogy mindhárom kérdésre válaszolhatunk igennel, és időről időre Kolozsvárra vonzzák az érdeklődő együtteseket, hogy bemutathassák a legfrissebb felfedezéseiket, legújabb műveiket, kapcsolatokat építhessenek, kottákat cserélhessenek, repertoárt bővíthessenek, és nem utolsó sorban a zeneszerzőket is új művek megírására ösztönözzék. Idén augusztus közepén tartották az esemény sorozatot. Selmeci György zeneszerző a Biennálé egyik megálmodója és szervezője, vele beszélgetett Veresemese Gyöngyvér.
Harmadik alkalommal szervezték meg az egyházzenei biennálét Kolozsváron. Milyen érzésekkel és milyen tapasztalatokkal jött haza ezúttal?
Kicsit úgy éreztük, nem csak én, hanem a szerzőtársak, pályatársak, karnagyó kórusok is, hogy valahogy beérett a biennálé. És egy olyan rendkívüli presztízsre tett szert, ami lehetővé teszi azt, hogy valóban mindenki ott akarjon lenni, ahogy mondani szokás. Tehát igazából attól, hogy objektív okok miatt valamelyest sűrítenünk kellett az idén a programot, és ezáltal két nappal rövidebb is volt tulajdonképpen a fesztivál, de egy olyan rendkívüli, azt kell mondanom, hogy szinte esszenciális képét nyújtotta a kortárs magyar egyházzenei alkotásoknak a repertóriumjának, hogy egy tökéletesen egyedülálló helyzet keletkezett. Majdnem 40 szerzőnek 100 zeneműve hangzott el 4 nap alatt, úgyhogy el lehet képzelni, hogy ez micsoda rendkívüli erőfeszítés volt. És ugyanakkor pedig külön büszkeség az, hogy ez a vállalkozás valóban teljes mértékben mentes mindenféle manipulációtól, vagy preferenciák túltengésétől, nem zsűrik, vagy szakemberek, vagy nem tudom, megmondó emberek választják a műveket és a repertoárt, hanem maguk a karnagyok, maguk a kórusok, azok, akik ezt előadják. Tehát valamiféle automatizmust működtet ez a fajta gondolkodásmód, ami a biennálét működteti, és ezáltal természetes módon, természetes folyamatoknak lehetünk a tanúi. Az volt egyedül kikötésünk, hogy minden kórus hozzon ősbemutatót, legalább 2, gyerekkaroknál ez 1 ősbemutató volt kötelező, tehát már ezzel is egy olyan repertoár alakult ki, ami hallatlanul érdekfeszítő, és aki el tud mélyedni, vagy egyáltalán figyelemmel van a magyar templomok zenei gyakorlatára, annak ez nagyon nagy élmény volt. Azt halljuk mindenhonnan, hogy ez valóban egy meghatározó eseménye volt a magyar templomi zenélésnek. Azt látjuk, hogy a szerzők egyre inkább végtelen felelősséggel nyúlnak az egyház zenei műfajokhoz. Az is látszik, hogy felismerték a magyar szerzők, hogy valamiféle saját vallásos meggyőződés, vagy vallásos háttér, vagy vallásos élmény, vagy vallásos impulzus nélkül egyházi zenét komponálni nem nagyon lehet. Vagy ha lehet, akkor az a mű lebukik.
Vagy lelketlen lesz.
Vagy lelketlen lesz, és valami olyasmi adódik elő, ami természetesen attól még egy koncertteremben működtethető. De bennünket nagyon erőteljesen ez érdekel, hogyan talál vissza a magyar egyházzene a templomokba. És ehhez persze nagyon-nagyon sok résztvevőnek a hozzájárulása kell, hiszen egyik oldalról meg kell győznünk a templomokat és az egyházi elöljárókat, és főleg nem csak az elöljárókat, hanem inkább a második, harmadik vonalát a kárpát-medencei magyar papságnak, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és nem csak nyitottságot kérni, hanem annak a tudatosságot, hogy itt bizonyos értelemben el kell tudni választani a gyülekezeti zenélést és az öntevékeny zenélést, egyenként az önjelölt zenélést a valódi művészettől és a valódi művészi megnyilvánulásoktól. Ez nagyon nehezen megy. Sok egyházi ember gyakorlatilag azzal, hogyha van egy jófülű gyülekezet, hogy viccesen fejezzem ki magam, tulajdonképpen letudva látja a templomi zenének a szerepkörét, és pontosan az a történelemből örökölt sok száz éves szövetség, ami az egyház és a művészetek között mindig is volt, sérül nagyon látványosan. Na most ennek a rekonstrukciójára vállalkozik bizonyos értelemben a magyar zeneszerzőtársadalom, vagy legalábbis a zeneszerzőtársadalomnak az a része, aki ezt a dolgot szívén viseli.
Ion sola tu urbe.
Ahogy elnéztem az idén is a programot, az látszott, hogy nagyon sok volt a magyarországi zeneszerző, illetve a magyarországi kórus. Nyilvánvalóan ez adódik abból is, hogy a határon túli magyarságnak a létszáma jóval alacsonyabb, és ebből adódik az a kérdés is, hogy akkor miért ragaszkodott ön Kolozsvárhoz? Fontos volt az egykori vallási központ, az egykori erdélyi szellemiségbe mindezt visszavinni?
Természetesen ez fontos volt, sőt, ez bizonyos értelemben, hogy úgy mondjam, természetes választás volt, nem volt kérdés. Ugye Kolozsvár a magyar történelemben a vallási türelemnek és a vallások békés együttélésének a szimbóluma is, nem csak egyszerűen egy vallási központ, hanem egy szimbolikus központ. Ez az egyik fele, de a másik fele valóban az, hogy sok tekintetben persze rendkívül fontos a regionalitás, és rendkívül fontos a különböző színek együttléte, de azért a magyar kultúrának, és különösen a magyar egyházi kultúrának az egységére azért figyelni kell. És a magyarországi kórusok nem voltak föltétlen túlsúlyban, hiszen nagyszerű erdélyi kórusok voltak, ha csak a marosszéki gyermek és ifjúsági kart látom, vagy a csíkszeredai Lux Aurunkvét, vagy a kolozsvári Szent Ceciliát, vagy szintén a kolozsvári Unikantét, vagy a nyitraiaknak a remek pedagógus kórusát, tehát igenis nagyon látványosan az a kitárt kapuk fesztiválja, vagy nem szeretem a fesztivál kifejezést, mert nem egészen az, és próbál is, hogy úgy mondjam, a Biennálé nagyon erősen a fesztivál logikától elrugaszkodni, és a dolognak a szakmai részét hangsúlyozni, miközben persze ezt a szakmaiságot megpróbálja a lehető legszélesebb körben megosztani. De a dolog mégiscsak azáltal működik, hogy egy hallatlanul természetes folyamatok zajlanak le. Nincs intervenció, nincs megfontolás, hogy ez X-nek vagy Y-nak kell tessen. Itt valóban azt mondhatom, hogy a szerző számára kicsit viccesen fogalmazva, itt az igazság órája, ugye, mert a műve valóban egy olyan közegben vizsgázik, szintén idézőjelben, ami nagyon fontos és nagyon hiteles. Ez a hitelessége talán a legnagyobb erénye ennek a fesztiválnak, és természetesen az az atmoszféra, amelyre szintén nem tudok receptet mondani, mert ez is valamiféle nagyon emberi, nagyon természetes, nagyon szerethető automatizmus mentén alakul ki. Szinte a nyitó koncertet követően már láttuk, hogy itt nagyszerű lesz a hangulat, itt nagy beszélgetések lesznek, itt nagy zeneszerző találkozók lesznek, itt zeneszerzők és karnagyok mindent meg tudnak vitatni. Itt akár a közönség is beülhet a kórus műhelybe énekelni, hogyha kedve van hozzá. Ugye, tehát itt ráadásul a szélső értékek is minősítik, ugye, mert fontos az, hogy legyenek sztárkórusok, legyen a Gyöngyösi Levente féle 17 Singers, vagy a Szebellédi Valéria csodálatos Magnifikát kórusa, ugye az egyik végén a spektrumnak, a másik végén pedig igenis legyenek azok a szolgáló kórusok, azok a nem is föltétlenül zeneileg képzett emberek, akik minden vasárnap bizony oda mennek a templomokba, és teljesítik a szolgálatot, és ragyogó dolgokra képesek. Tehát ez is valami olyasmi, ami tulajdonképpen talán szokatlan, de kétségtelen, hogy erre a sokat emlegetett atmoszférára, ugye, amit mindenki szóvá tesz, erre a szeretettől és szakmától átitatott 4 napra, ez föltétlenül érvényes, hogy ilyen természetes folyamatok hozzák létre.
És aztán kialakulnak az egyéb folyamatok is, akár a Biennálé nyomán, hiszen például tanúja voltam annak, hogy éppen a Szent Cecília kórus fellépett itt Budapesten a Szent Anna templomban. Horváth Márton Leventével nagyon szorossá vált például a kapcsolat, azt hiszem, hogy Horváth Márton Levente művei mindenütt ismertek.
Pontosan így van. Hát ugye vannak az idős, nagy, befutott, bevált szerzők, ugye persze mindig első helyen emlegetjük Orbánt, akinek az életműve ma már ugye nemzetközi értelemben is közkincs, és egyfajta ilyen már-már a Kodályéhoz hasonló kötelező olvasmány, hogy így mondjam, vagy Vajda János. Nagyon nagy hangsúly esett arra, hogy emlékezzünk a csodálatos Cseminszky Miklósra, nagyszerű darabjait szólaltatták meg sorba egymás után. Na, a Pécs Csi Palestrina kórus például bemutatta az éppen nekik komponált utolsó kórus ciklusát Cseminszky Miklósnak. Aztán Vajda Jánost említettem, aki nagyon-nagyon fontos kell legyen a református zenei életnek, mert hiszen ő az, aki a legmagasabb szinten műveli azt a fajta zsoltár intonációt, vagy azt a fajta kortárs zsoltár intonációt, ami fontos lenne a református egyház számára. Öröm volt az unitárius templomban Csiki Boldizsár két kifejezetten az unitáriusok számára írt kis kantátáját bemutatni. Sorolhatnám, itt nagyon rosszul veszi ki magát, hiszen fontos dolgokat nem volna szabad kihagyni, például Szebel Lady Valéria fantasztikus teljesítményét, a Magnificat kórussal, ami valóban az egyik nagy csúcs pillanata volt a Biennálénak. De hát sorolhatnám, minden pillanat jó, az az igazság. Még az ügyetlen is jók, mert valami olyan erős, olyan hódító az a lelkiség, aminek mentén megszólalnak, és amiben az a mély meggyőződés fűti minden egyes tagnak az éneklését, hogy ő szolgálja a vallásos elmélyülést, és tulajdonképpen végeredményben, ugye történetileg is az egyházzenének mindig ez volt a funkciója, ezt kell átélni, ezt kell szolgálni, várjuk 28-at, majd a 4. Biennálét. Nagyszerű, hogy megjelent az antológia újra, most már a 3. kötet. Kis figyelmesség, hogy a gyermekeknek is csináltunk egy kis antológiát, amiben gyermekek számára alkalmas repertoárt, annyit halljuk hitoktatóktól, meg tanítóktól, tanároktól, hogy nincs vallásos repertoár a gyermekeknek. Hát most próbálunk ezen az úton is elindulni. Most egy ilyen első fecske volt ez a gyermekantológia, és remélem, hogy ez majd az évek során egyre izgalmasabb repertoárhoz vezet.
A szervezés mellett volt-e ideje komponálni? Önnek volt-e most ősbemutatója?
Az igazság tulajdonképpen az, hogy ami a szervezést és az egésznek a kézben tartását illeti, az már nem az én tisztem, hanem az én fiam, Selmeci Jánosé, aki az Aurisk kiadónak és a művészeti ügynökségnek a vezetője, és ő szövetségben a Szent Cecília Egyesülettel Kolozsváron, illetőleg a művészeti vezetés az egyébként is háromtagú, Potyó István, Karnagy úr is benne van, meg Sófalvi Emese, a ragyogó muzikológus, úgyhogy próbáljuk a terheket úgy osztogatni, hogy ez működjön, úgyhogy a fiam az, aki kézben tartja igazából a dolgokat, és akinek rálátása van ugye az egészre. Ez egy nagy ajándék mindnyájunknak, és egyébként pedig nekem hál' Istennek volt egy Stabat Mater bemutatóm, amit a Szebellédiék mutattak be a kolozsmonostori apátsági templomban. Mindig nagy élmény a szerzőnek, hogyha a lehető legmagasabb szinten szólal meg a műve, ugye az ember manapság már 50%-nak is örül, de hogyha ez 100%, akkor maga is csodálkozik, és felteszi a kérdést, hogy hűha, ezt én írtam. Úgyhogy ez nekem egy külön ajándék volt, hogy a Magnificat leánykor ezt megtanulta. Tehát természetesen komponálok, készítettem éppen most a Biennáléra egy újabb népének feldolgozást. A népének is egy nagyon-nagyon fontos műfajunk, annak a megújulását is nagyon szeretnénk elősegíteni, hogy sokat kár osztatott népénekben is találjuk meg az értékest, és próbáljuk egy olyan fajta impulzusokat küldeni a templomoknak, hogy legalább tudatosuljon, hogy mi az, ami érték, mi az, ami archaikum, mi az, ami későbbi, mi az, ami világi eredetű, stb. Egy kicsit elmélyülni a népének kérdésben, ez is egy nagyon fontos részlet a Biennálé kapcsán.
Végül, de nem utolsó sorban, számtalan olyan művet, vagy csak mű részletet, tételt hallott, amely akár a liturgiát is megújíthatja, beilleszthető?
Hála Istennek, a szerzők egyre látványosabban elmélyülnek a liturgiai szabályzókba, ugyanakkor fontos az is, hogy legyenek bátor lelkészek, papok, akik hajlandók. Ugye erre nagyszerű példa a kolozsvári Szent Mihály templom, ahol rendre lehet igenis nagyszerű kortárs miséket hallgatni liturgikus keretben, sőt a liturgián kívüli nem kötelező tételeket is gyakran választják a kortárs repertoárból. Nem ritka például az sem, hogy maga a mise, mondjuk egy Mozart mise vagy egy Schubert mise, de mondjuk az offertóriumok, a külön kortárzenei darabok, és így tovább. Ugyanez a helyzet a református templomokban, ahol mindenütt helye van egy kortárs zsoltár feldolgozásnak, különösen akkor, hogyha a szerző igenis tudomásul veszi a realitásait egy-egy templomnak. Ez ugye a vágyott jövőkép, amiben a templomokhoz kötődnek zeneszerzők, ahol a templomoknak kvázi saját házi zeneszerzőjük van, és ahol, hogy úgy mondjam, a gyülekezet büszkesége az, hogy művek születnek az ő használatukra és az ő tiszteletükre. Úgyhogy ez egy távolabbi cél természetesen, de tény és való, hogy már is alakulnak olyan örömteli szövetségek templomok és zeneszerzők között, amelyek messze vezethetnek, és mindig az a leglényegesebb, hogy megérteni ezt a közeget ténylegesen és valódi önvizsgálattal figyelni saját műveinknek a hatásfokát, és azt, hogy milyen hatást keltett, milyen lemondani bátran arról, amit egy gyülekezet mondjuk nem kér, viszont szerepeltetni azt, amit szívesen hallgat. Tehát igazából ezen múlik a következő évek, évtizedeknek a remélhetőleg pozitív fejleménye. Végeredményben egyházunk mindenkinek a magáé, az egyik legfontosabb hely az életünkben, tehát rosszul viseljük, hogyha az egyház szolgáltató szektorrá degradálódik. Ugye nem föltétlenül az egyszerű emberek szolgai kiszolgálása a cél, mert pontosan ez volna a lényege, az edukáció, az, hogy a gyülekezetek halljanak mást is, halljanak szépet, halljanak furcsát, halljanak ilyet vagy olyat, és legyen álláspontjuk ezekkel a hangzásokkal kapcsolatosan. Nem lehet most már bujkálni, és nem lehet azt mondani, hogy majd a koncertteremben kiderül, hogy milyen zseniális vagyok. Nem, ott kell kiderülnie, hogy az egykori cigányprímás mondta a Yehudi Menuhinnak, hogy hát asztalnál meghal. Tehát szinte erre lehet gondolni akkor, amikor egy zeneszerző és műve bekerül a templomba.
We are sincere.
Mai adásunkban az augusztusban lezajlott Magyar Egyházzenei Biennáléről beszélt Selmeci György. A műsor folyamán Gyöngyösi Levente, Cantata Domino, Horváth Márton Levente, Óvosz Omnész, Orbán György, Magnifikát és Csemicki Miklós, Pater Noster című műveit idéztük. Szombati adásunk témája az évad és tanévkezdés lesz, melyben a Veni Creator Spiritus, jöjj alkotó lélek gondolatát járjuk körül különböző zenékkel. A riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is további szép estét kíván a szerkesztő Uzsali Bence.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
Dohnányi Ernő levele testvérének, Máriának. Kedves Mici,